podcastunkat a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakért felelős programja támogatja. Sziasztok, ez a Hectify Podcast második évadjának 5. adása. Vendégem Tóth Tamás, GRC tanácsadó, Euro1 számítástechnikai ZRT képviseletében.
Sziasztok!
Főként ugye ISO 27001 felkészítéssel, kockázatmenedzsmenttel, szabályozással, GRC platform bevezetéssel és tanácsadással foglalkozó. Mai témánk a NIS 2 irányelv köré épül, úgyhogy Tamás ebben fog nekünk segíteni eligazodni. Csapjunk is bele, hogy egyből mi az a NIS 2, egyre több oldalon lehet erről hallani, olvasni, különböző podcastokban is szerepel, ebben tudsz nekünk segíteni, így összefoglalni, hogy mi is ez.
Igen, nos a NIS 2 vagy NIS 2, ahogy tetszik, irányelv az Európai Unió egyik új szabályozása. Ugye a NIS vagy NIS egy mozaik szó, Network and Information Systemet jelenti, röviden amiket védeni kell. Maga a szabályozás célja már a nevében is benne van, hiszen az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről szól. Többször visszaköszön benne a kiberreziliencia kifejezés, mint elérendő cél, amelyeket napjainkban egyre többször hallhatunk. Uh-huh. A kiberreziliencia alatt a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet értjük, hiszen hiába alkalmazzák a szervezetek a különböző védelmi intézkedéseiket, sajnos 100%-os védelem nincsen. Egy-egy kifinomult célzott támadás, vagy egy-egy opportunista támadás sajnos sikerrel tud járni. Szóval a szervezeteknek az a legfontosabb, hogy várják ezeket a támadásokat, felkészüljenek rá, és szabályozott, előre megtervezett módon tudjanak rá reagálni, és minimális veszteséggel vissza tudjanak állni a normál működésre.
Uh-huh. Itt volt egy ilyen nézetbeli változás, ugye, hogy korábban azt mondtuk, hogy készüljünk kivédeni a kibertámadásokat, de aztán azt hiszem az Amerikában, vagy honnan indult el ez a kiberreziliencia, hogy úgyis mindenkit feltörnek, inkább arra készülünk, mi van, hogyha ez megtörténik.
Így van, igen, és korábbi podcastokban is elhangzott, hogy az NIST-nek a Cyber Security Framework-je, ott is ugye a recovery is egy fontos lépés, amire fel kell készülni, hogy sikeresen meg lehessen tenni. Az Euróvánnál úgy gondoljuk, hogy a következő években a NIS 2 irányelv egy GDPR-hoz hasonló meghatározó szabályozás lehet, és nagyon kevés szervezet tudja majd elkészülni, hogy valamilyen formában ezzel az irányelvvel találkozzon.
Uh-huh. Ha jól tudom, akkor ez most ugye Európai Unió szintű irányelv, és akkor most van az idő, hogy a tagállamok úgymond most mindenki azon iparkodik, hogy saját törvényi részüket elkészítsék. Korábban azt mondom, az STFH-nak is volt a podcastjában egy erről egy beszélgetés, hogy mi várható a magyar törvényekben.
Igen, igen, igen. Jelenleg a törvényjavaslat, ami a kiberbiztonsági felügyeletről és kiberbiztonsági tanúsításról és kiberbiztonsági felügyeletről szól. Jelenleg az országgyűlés már megtárgyalta, és a köztársasági elnök aláírására vár, szóval egy-két héten belül várható, hogy ez hivatalosan is meg fog majd jelenni. Uh-huh. És ezt az egész szabályozást 2024. október 18-ától kell majd alkalmazni, hogyha pontosan emlékszem a napra.
Uh-huh. Ugye a címben is említettük, meg te is mondtad, hogy ez már NIS 2, vagy NIS 2. Tehát volt egy egyes is. Mi így a különbség, mit látsz a két irányelv között, mit módosítottak benne, vagy mik a különbség?
Igen, az eredeti NIS irányelvet 2016-ban alkották. A fő különbségek igazából azok a NIS 2-höz képest, hogy kevesebb szervezetre vonatkozott, kevesebb követelményt foglalt magában, és sajnos nem volt egy igazi sikertörténet. Történetek alapján lehetett hallani, hogy sok szervezet csak akkor értesült arról, hogy vonatkozik rá az irányelv, amikor már a felügyeleti hatóságtól megkapta a nyilvántartásba vételről szóló végzést. Uh-huh. És az Európai Uniónak a saját összefoglalója is azt írta, hogy ugyan növekedtek az uniós kiberbiztonsági képességek, de sajnos nem megfelelő szinten, uh-huh. és nem egységes módon. Szóval a napjaink és az elmúlt egy év történései, illetve a pandémia utáni helyzet indokoltá tette szerintem is, hogy kiterjedtebb legyen a szabályozás, és sokkal több szervezetre vonatkozzon.
Uh-huh. Igen, ezt is így látom, hogy így a NIS 1-ről nem volt ennyi hír, meg nem volt ilyen pörgés körülötte.
Igen.
Most ilyen NIS 2-ről azért többet lehet hallani. Kikre vonatkozott ez az eredeti NIS?
Az eredeti NIS irányelv is megkülönböztette az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a digitális szolgáltatók kategóriáit. Az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők kategóriája többé-kevésbé lefette a kritikus infrastruktúrát, tehát villamosenergia, kőolaj, földgázágazat, légi, vasúti, vízi, közúti, közlekedési ágazat, banki szolgáltatások, egészségügyi ellátó létesítmények, digitális infrastruktúrán belül DNS szolgáltatók, legfelső szintű doménynév nyilvántartók és az Internet Exchange pointok. A digitális szolgáltatók közé tartoztak az online piacterek, online keresőprogramok és a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatók, tehát a cloud service providerek így angolul.
És a NIS-nek arról tudsz, hogy annak is volt így magyar törvényi leképezése? Csak az amúgy ennyire szigorú? Vagy...
Igen, érdekes volt a magyar törvényi leképezése, hiszen az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre vonatkozó szabályok a létfontosságú rendszerelemekről szóló jogszabályba kerültek bele. A digitális szolgáltatókra vonatkozó szabályokat viszont az elektronikus kereskedelmi törvénybe tették bele, és egy végrehajtási rendelet is született, szóval nem biztos, hogy az volt a legismertebb biztonsági jogszabály, ami az elektronikus kereskedelemről szól.
Igen, szerintem kevesebben ismerik, kevesebben hallottak róla. És akkor így a NIS 1-hez képest, akkor most a NIS 2 milyen szervezetekre vonatkozik?
Igen, jelenleg is két kategória van. Vannak az alapvető szervezetek, és vannak a fontos szervezetek. Nagyon fontos, hogy a NIS 2 irányelv alapvetően nem mikro, kis és középvállalkozásokra vonatkozik, hanem a náluk nagyobb szervezeteknél, viszont vannak kivételek. Néhány ágazatban, például a digitális infrastruktúrában, ahol a kisebb méretű szervezetekre is vonatkozni fog a szabályozás. Alapvetően korábban nem szabályozott ágazatokra is ki fognak terjedni az elvárások, és a hatóságnak nyilvántartást kell majd készítenie a szabályozás hatállyal eső szervezetekről. Szóval lesz majd egy lista, ami egyértelműen eldönti, hogy scope vagy nem scope a szervezetek számára. Az alapvető szervezeteknél szintén így a kritikus infrastruktúra ágazatok tartoznak. A pénzügyi piaci infrastruktúráknál van egy érdekesség, hiszen az EU-nak a másik szabályozása adóra is kijött, és ezekre a szereplőkre mindkettő vonatkozni fog. Egyébként így adóra és a NIS 2 így összefügg, és hogyha jól tudom, akkor a pénzügyi ágazatban a NIS 2 lesz úgymond lex specialis, tehát ez fogja meghatározni a részletesebb követelményeket. A NIS 1-hez képest bekerült a szennyvíz infrastruktúra, a világűr ágazatnak a földi kiszolgáló infrastruktúrája, a közigazgatás és gáz, illetve hidrogén és távfűtési ágazat is beletartozik majd, ami a NIS 1 esetében nem volt teljesen így. A másik kategória, ugye a fontos szervezetek, ez az az ágazat, ami korábban nem igazán volt szabályozva, szóval a legtöbb kihívás és a legtöbb újdonság ebben az ágazatban lesz. Ide tartoznak a postai és futárszolgáltatók, hulladékgazdálkodás, vegyszergyártók, élelmiszer előállítók, feldolgozók és forgalmazók, különböző gyártási alágazatok, például számítógépek, elektronikai termékek gyártói, orvostechnikai és diagnosztikai eszközök gyártói, gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártói, és a digitális szolgáltatóknál szintén megtalálhatók a NIS 1-hez hasonlóan az online piacterek és keresőmotorok szolgáltatói, viszont bekerültek a menedzsert biztonsági szolgáltatók is, MSSP-k rövidítve, ami korábban nem volt így, és viszont a NIS 1-ben is szerepeltek a közösségi hálózatoknak a platform szolgáltatói.
Jó hosszú a lista.
Igen.
Nem tudom, ti hogy látjátok, hogy készülnek már ezek a szervezetek? Kérdezősködnek tőletek ilyen irányban, hogy lehet erre készülni, vagy még várja mindenki a törvényt, és még mindenki kivár?
Szerintem az a fő tendencia, hogy mindenki kivár. Szerintem sokan még nem hallottak ezekről, de elkezdődik a konferencia szezon, és ez egy vezető téma lesz. Úgy gondolom, viszont egy-kettő ügyfél már előre kérdezősködött, hogy ők már hallottak róla, és iránymutatást kértek arra vonatkozóan, hogy rájuk ez fog vonatkozni, vagy nem fog vonatkozni. Egyébként ez még egy érdekesség, hogy a követelmények közszerepel az ellátási lánc biztonságának a garantálása. Uh-huh. Tehát más szolgáltató szervezetekre is fog közvetett módon vonatkozni a NIS 2, hiszen a szabályozás hatály alatt tartozó szervezeteknek ki kell kényszeríteni, hogy a rájuk vonatkozó követelményeket a szolgáltatóik is alkalmazzák. Erre utaltam a beszélgetés elején, hogy kevés szervezet tudja majd elkerülni a NIS 2-vel való találkozást és a megfelelést.
Uh-huh. Hát igen, így igen, hogyha tényleg a ket említettél szervezetek, ott mondjuk nem tudom, egy futárszolgáltató használ mondjuk egy kis magyar cégnek a könyvelési szoftverét, akkor ugye, mint beszállító, neki is meg kell felelni az előírásoknak. Ha már itt tartunk, akkor mi az, amit előír az új irányelv?
Igen, ez egy nagyon érdekes téma, hogy miket ír elő, mert az irányelvben inkább témakörök szerepelnek, és ugye a pontos követelményeket majd mindegyik tagállamnak ez alapján kell meghatároznia. Ez ugye a már említett kiberbiztonsági tanúsításról és kiberbiztonsági felügyeletről szóló törvényben lesznek majd meghatározva, illetve az ehhez kapcsolódó STFH rendeletben lesznek az igazán részletes konkrét szabályok. Néhány követelmény témakört így kiemelnék. Ugye nyilván a szabályozás és kockázatkezelés az mindenképpen szerepelni fog benne, tehát a cégeknek információbiztonsági szabályozást kell kialakítaniuk, információbiztonsági kockázatelemzést kell majd készíteniük magukra, illetve kiszervezett tevékenységekre nézve. Ide tartozik az eseménykezelés is, ami tulajdonképpen a biztonsági incidensek észlelését, azokra való reagálást, és ugye ezeknek az elhárítását foglalja magában, tehát a teljes körű incidens menedzsmentet, és nem elég ezeket az incidenseket kezelni. A felügyeleti hatóságoknak, illetve a harmadik feleknek, akiket ez érint, be is kell jelenteni, és szigorú bírságra számíthatnak azok a cégek, akik ezt próbálják a szőnyeg alá söpörni, úgymond. Tehát itt, most már
itt
másik...
Itt vagy biztos lesz valami limit, gondolom, hogy milyen fajta incidenseket? Vagy
igen. A súlyos incidenseket kell majd bejelenteni. Ezeknek az ismérve is egyébként konkrétan meg van határozva a jogszabályban. És nagyon fontos, hogyha egy incidensnek a jeleit vélik felfedezni mondjuk a kiberbiztonsági jellemzők, mondjuk egy szokban, akkor ugye ott még nincsen túl sok információ, ott további nyomozásokat, vizsgálatokat kell lefolytatniuk. Szóval egy ilyen súlyos, hogyha felmerül egy gyanú, hogy egy súlyos esemény történt, akkor ugye korai bejelentést kell tenni, majd ahogy gyűlnek az információk, úgy ezeket ki kell egészíteni. Eseménybejelentést, közbenső helyzetjelentést ír maga az irányelv, és hogyha mindent ki tudtak vizsgálni, akkor utána egy zárójelentéssel kell lezárni ezt a részt így a hatóságnál.
És a bejelentést is az STFH-nak kell majd megtenni?
Itt az STFH-nak és ugye a kijelölt Computer Security Incident Response Teamnek, ami valószínűleg ugye a kibervédelmi intézet lesz, hogyha jól olvastam. A követelményekre visszatérve, ugye az üzletmenet folytonosság is nagyon fontos, elég csak a zsaroló vírusok okozta károkra gondolni. Itt ugye tervezést, felkészülést, tartalékrendszerek kezelését, válságkezelést és helyreállítást ír elő az irányelv. Ezeket elég magas szinten határozta meg, és nyilván itt több tevékenységet kell lefolytatni, hogy ez megfelelő legyen. Külön követelmény, amit már említettem, az ellátási lánc biztonsága, biztonsági szempontok érvényesítése, ugye a hálózati és információs rendszerek beszerzésében, fejlesztésében és karbantartásában, tehát az integrátorok és a szoftverfejlesztő cégek is számolhatnak ezekre a szerződéses követelményekre, ami majd náluk fog jelentkezni. A felhasználói tudatosságot ugye kiberhigiéniai gyakorlatokként és kiberbiztonsági tudatossági képzésekként említi az irányelv. Ugye titkosítás kriptográfiát kell alkalmazni, és ugye ezeknek az eljárásait, szabályait meg kell határozni. Általánosan humán erőforrás biztonság, hozzáférés kezelési szabályzás, eszközök kezelése, vagyis asset management, ahogy a szabványokban találkozhatunk velük. Többfaktoros hitelesítést és folyamatos hitelesítési megoldásokat is alkalmazni kell majd, illetve biztonságos hang, videó és szöveges kommunikációt. Amikor ezeket a pontokat még az irányelv tervezetének szövegében olvastam, láttam benne az irányadó biztonsági szabványokat, akár ugye a Cyber Security Framework-öt, az NIST-nek ugye néhány special publication-jét, és nyilván ugye a CIS, illetve ISO 27001-es kontrollokat. Szóval akinek fel kell készülnie, ez már egy korai tanács, hogy érdemes ezeket majd olvasgatni és felhasználni a kontrollok részletes kialakítása során.
Hogy említetted, hogy hasonló a GDPR-hoz, hasonlítják már a NIS 2-t, ugye ott is úgy tudtak nagyobb compliance-t elérni az oda vonatkozó cégeknél, hogy jezgettek különböző bírságokkal, akkor ugye NIS 2-nek is különböző következményei lehetnek, aki ugye nem felel meg neki. Mekkora itt a bírság, vagy milyen következmények lehetnek?
Igen, az irányelv felsorolja ugye a klasszikus szankciókat, amit már ugye minden ágazatban lehet ismerni. Fokozatosság elve alapján ugye figyelmeztetés, bírság is kiszabható. Az irányelvben egy elég magas összeg, 10 millió euró szerepel, de egyébként egy STFH rendeletben lesznek majd meghatározva a magyar hatóság által kiszabható bírságok, szóval erre még várnunk kell. Ami még érdekesség volt az irányelv szövegét olvasgatva, hogy elvileg a hatóságokat fel lehet hatalmazni arra, hogyha szabályozott tevékenységről van szó, akkor mondjuk fel lehet függeszteni az adott szervezetnek a tevékenységét, vagy az erre vonatkozó engedélyt, illetve akár el is lehet tiltani ezeket a szervezeteket. Én úgy gondolom, hogy ez a maximum 10 millió eurós bírság, ez már elég elrettentő ahhoz, hogy a szervezetek inkább a megfelelésre, és ezáltal ugye a valós biztonsági szint növelésére költsék inkább azt a pénzt, mint a hatósági bírságra.
Igen. Hogyan készülhetnek fel a szervezetek így a megfelelésre, NIS 2?
Igen, itt az első és legfontosabb, hogy amit a szervezeteknek tudunk javasolni, hogy figyeljék a szabályozásnak az útját, és amelyik cég a felsorolt ágazatok valamelyikébe tartozik, ott már célszerű elkezdeni a megfelelésre való felkészülést. Itt az első lépésként egy gepelemzésnek a végrehajtását javasoljuk, ahol ugye a jelenlegi biztonsági szintjüket, megfelelési szintjüket felmérik, és az irányelv, illetve majd a megjelenő pontosabb követelményekhez hasonlítják. Ebből már kiesnek az eltérések, amik ugye kockázatok is lehetnek akár, és ezeket felhasználva a másik javaslat az, hogy alakítsanak ki egy roadmapet, egy felkészülési projektet, vagy akár, hogyha több teendő van, akkor egy egész felkészülési programot, és csatornázzák be ide a feltárt eltéréseket, és kezdjék meg ezeknek a megoldását. Ehhez nyilván büdzsét is kell tervezni, illetve elkülöníteni akár a jövő évre vonatkozóan is. A GDPR-re is utólag a hatályba lépés után kezdtek el többen felkészülni, úgyhogy itt is várható majd egy ilyen csúszás. Ezt az első komoly bírságokról szóló hírek majd úgy gondolom, hogy fel fogják gyorsítani. Másik javaslat, hogyha egy szervezetnek mondjuk nincsen kompetenciája ezekhez a különleges területekre, vagy nincs elegendő humán erőforrása, akkor külső segítséget is érdemes lehet kérni. És ahogy már említettem, az irányadó szabványokat, best practice-t is érdemes felkutatni és tanulmányozni, mert a kontrollok részletes kidolgozásánál úgy gondolom, hogy kellenek-e ezek az ajánlások.
Igen, én is hallottam egy STFH-s előadást, azt hiszem a dr. Bencsik úr tartotta, ugye erről a készülő törvényről. Ő is azt említette, hogy olyan 2500 szervezet fog beleesni ennek a hatájába. Ez egy elég magas szám, így akkor gondolom, hogy a kiberbiztonsági vagy információbiztonsági szakemberekre is nagy szükség lesz, hogy mind az auditot, mind pedig a ezekre való felkészülést meg tudják csinálni.
Igen, és nagyon fontos, a követelmények felsorolásánál nem említettem, de a jogszabály előírja majd azt is, hogy két évente minden szabályozás hatállyal alá tartozó szervezetnek auditálnia kell majd magát. A jogszabálytervezet tartalmazza az auditor cégekre vonatkozó előírásokat is, tehát nem végezhet majd mindenki ilyen auditot, hanem csak azok a szervezetek, akik megkapták így a hatóságnak a jóváhagyását, vagy kijelölését erre a feladatra.
Tehát akkor amint kijön a törvény, akkor mindenki fel az STFH honlapjára, és akkor megnézi, hogy melyik cég tud nekik segíteni.
Igen.
És meg lehet kezdeni a felkészülést. Vagy
Igen, az auditor cégeknek a kiválasztására, vagy a követelmények meghatározására is egyébként úgy emlékszem, hogy szerepel határidő a jogszabályban. és igen, remélhetőleg a hatóság honlapján majd meg lesz minden információ, ami a megfeleléshez szükséges.
Aha. Jó, most említettük, hogy hogyan készülhetnek fel a szervezetek a NIS2-re. Ez körülbelül mennyi időt vehet igénybe egy ilyen felkészülés? Mikor álljanak neki a cégek?
Igen, a megfelelésre való felkészülésnél ez szokott lenni általában az ügyfelek részéről az első kérdés, amire mindig nagyon nehéz válaszolni. Ez az adott szervezetnek a felkészültségi érettségi szintjétől függ. Példaként azok a multik, akik mondjuk itt Magyarország területén tevékenykednek, és sok anyavállalati, illetve más ágazati követelmény vonatkozik rájuk. Én úgy gondolom, hogy nekik nem lesz túlságosan sok dolguk a felkészüléssel, hiszen az elvárásaik miatt már viszonylag magas érettségi szinten működnek, viszont a fontos szervezetek kategóriájába tartozó, tehát a korábban biztonsági szempontból nem szabályozott ágazati szereplőknek úgy gondolom, hogy akár egy évig is tarthat a felkészülésük. Ez az érettségi szintjüktől függ, amit ugye így a kockázatelemzés, illetve gepelemzéssel lehet feltárni. Szóval a fontos szervezetek ágazatba tartozó szervezeteknek én körülbelül egy éves felkészülési időt becsülök. Uh-huh. Így a technológiai folyamatbeli implementációval együtt.
Uh-huh. Tehát akkor októberben mindenki kezdjen el készülni.
Igen, én már a helyükben most is elkezdenék készülni, legalább egy gepelemzéssel, mert el tudnak húzódni az ilyen felkészítések, akár hogyha mondjuk eszközrendelés van, és ugye hosszabb szállítási időkkel kell számolni. Ez mind-mind olyan tényező, amit egy ilyen felkészülési projektnél előfeltételként vagy kockázatként érdemes feltüntetni.
Uh-huh. Itt technológiai kontrollok felmerülnek az előírások között? Tehát penetrációs teszt, sérülékenységvizsgálat, ilyenek szerepelnek?
Igen, a sérülékenységvizsgálatra vonatkozóan vannak megfogalmazva elvárások. Ugye most jelenleg csak az irányelv szövegére tudok támaszkodni. Ott ugye a sérülékenységek megosztását is előírja az irányelv. Ez ugye főleg a gyártókat és ugye a szolgáltatókat érinti elsősorban. Az amerikai National Vulnerability Database-hez, vagyis NVD-hez hasonlóan cél egy európai nyilvántartás létrehozása is, amit az ENISA-nak adtak ki. Pontosabban nem teljesen egy új sérülékenységi adatbázis szeretnének, hanem ezt harmonizálni európai szinten. És a szabályozás hatálya leső szervezeteknek is ki kell alakítani, akár a sérülékenységekre vonatkozó információk fogadására, beültetésére, és ugye a sérülékenységre vonatkozó információk megadására, közzétételére és különböző szervezeti folyamatokat. Uh-huh. A jogszabálytervezetben osztálybasorolásra vonatkozó szöveg is szerepelt. Én azt gondolom, hogy ágazatonként különböző biztonsági osztályba kell majd sorolniuk a szervezeteknek magukat, és a biztonsági osztálytól fog függeni, hogy konkrétan milyen technológiai kontrollokat kell például alkalmazni. Ez ugye valószínűleg a hatósági rendeletben fog majd kijönni, de SIEM rendszer alkalmazása, ugye többfaktoros hitelesítés kiépítése már ugye az irányelv szövegében is benne volt, szóval nem csak a papírgyártással kell foglalkozni, hanem technológiát is be kell majd vezetni, aki esetleg még nem alkalmazza ezeket.
Uh-huh. Az elején, hogy említettük, ez egy Európai Uniós irányelv, tehát az Európai Unióban székhelyű szolgáló cégekre vonatkozik. Mi lesz a gyakorlat vajon így a kívülről, Európai Unión kívülről tevékenykedő cégekkel, de akik Európai Uniós ügyféllel rendelkeznek?
Igen, ez már a GDPR kapcsán is egy nagy kérdés volt, így főleg az amerikai techvállalatokra vonatkozóan. Akkor lehetett olyat is hallani, hogy aki nem szándékozott megfelelni a GDPR-nak, és üzletileg kevésbé fájt neki, az egyszerűen lekapcsolta az európai szolgáltatását. Valószínűleg itt is egyébként a GDPR-hoz hasonló hatálya lesz ennek a szabályozásnak. Hiába harmadik országbeli egy vállalat, hogyha Európán belül szolgáltatást nyújt, akkor neki is meg kell felelni az irányelv elvárásainak.
Tóth Tamás, GRC tanácsadó, Euro One, számítástechnikai ZRT kollégájának köszönöm szépen a segítséget, hogy
köszönöm a lehetőséget
eligazodni, és akkor várjuk a törvényt, és mindenkinek majd jó felkészülést kívánunk.
Igen, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!